Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Beer Miklós püspökatya tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
Kedves püspökatya! Elmondanál néhány élményedet, amelyek megerősítettek abban, hogy érdemes és nagyon szép papnak lenni.
Sok szép élményem volt, és sok olyan, amit nem lehet emberi szóval elmondani. De talán egyet elmondok, ami tényleg egész képszerűen mindig előttem van. Már Esztergomba voltam a belvárosba plébános, és a esztergomi gyerekekkel, biciklivel visszamentünk Pilismarótra. Az egyik erdei tisztásra. Ott egy kis patak folyik a völgybe, és nagyon szép rét tere virágokkal, és a gyerekek letették a bicikliket, kislányok elkezdtek virágot gyűjteni, a fiúk mindjárt elkezdtek focizni, és akkor úgy végignéztem rajtuk, és tényleg nem tudom elmondani azt az örömet, hogy az Úristen rám bízta őket, megbízik bennem, és ők mindnyájan egyenként az ő arcát tükrözik felém. Ez az a száz annyi.
Mint hogyha belepillantottál volna az édenkertbe.
Vagy a mennyországba. Ezek is kegyelmi pillanatok. Ez sokszor előfordul. Egy szentmisén, akkor ott látom azt a sok kedves ember, derűs, őszinte tekintettel, imádságos lélekkel. Vagy hallgatom a Cecília kórusunknak a gyönyörű énekét, a gyerekkórus csengő kis gyerekhangját, vagy a kis papjaimat, vagy a diákonusokat, akolitusokat, ha együtt látom. Ezek tényleg csodálatos ajándékai a Jóistennek. És hát a fiatalok. Amit én is ajándékként kaptam a cserkésztáborokba, a minisztráns élményeken keresztül, kezdettől fogva úgy éreztem, hogy ezt nekem is tovább kell adni. Hiszen akár pesti káplán voltam még Zuglóba, Kőbányán, akár pedig már plébános, Márjanosztrán, Pilismaróton. Ott voltak a gyerekek, a fiatalok. Azok a tanítványaim, akikkel a 70-es, 80-as években találkoztam először, mint felnőtt emberek. Olyan öröm találkozni velük. Az az öröm, az a szeretet, ahogy visszajönnek, ahogy elmesélik az ő örömeiket, vagy gondjaikat, befogadnak az életükbe, az ő bizalmukba. Ez egy akkora öröm, amit nem lehet semmi máshoz hasonlítani. Jézus ígéretek, hogy ti, akik elhagytatok a családot, mindent, száz annyit kaptok, és az örök életet. Tényleg így érzem, hogy amit mi papként átélünk a tanítványaink életében, ez az a száz annyi. Vagy pedig itt van a kovászoló, a legutóbbi éveimnek a nagy öröme. Farkas Laci atya, aki a egyházmegye ifjúsági megbízottja, lelkésze, Jóistentől kapott ajándékként érezte meg feladatul, hogy az egyházmegye különféle területein, régióiban összegyűjti a fiatalokat. Örömmel én is igen mondtam, hogy ifjúsági vezetőképzést indítsunk. Összehívtuk azokat a kedves fiúkat, lányokat, akik erre hivatást éreztek. A Jóisten ilyen munkatársakat ad. Ők azok, akik majd utánunk tovább viszik az evangélium örömhírét. Az Úristen gondoskodik az ő egyházáról. Ebben mi mindnyájan munkatársak vagyunk, akár a börtönmisszióra, a szociális szolgálatra, a nevelőszülői hálózatra gondolok, idősek, betegek szolgálatára, hiszen ez is egy olyan nagy ajándék, hogy a Váci Egyházmegyénkben minden kórházban tudtunk kinevelni Faragó Artúr atya vezetésével lelki gondozókat, akik aztán a önkéntes lelki gondozókat nevelik és irányítják. És hát egyáltalán a karitás szolgálat. Él az egyházunk, kézzel fogható a Szentlélek Úristennek a vezetése, kegyelmének az ereje.
Van-e, amit még fontosnak tartanál elmondani?
A papnevelés, ami megint úgy adódott az életembe, hogy nem én kerestem. Amikor már Pilismaróton voltam plébános, kért meg Lékai bíboros úr az esztergomi szemináriumba, a filozófia tanításra. Aztán Paskai bíboros úr kinevezett a szeminárium rektorává. És ez tényleg olyan volt, hogy nem én kerestem ezt a szolgálatot. a leendő papokat fölkészíteni a szolgálatra. Ez egy akkora felelősség. Alkalmatlannak éreztem magamat, és szinte csodálkozom, hogy hogy mertem ezt én vállalni. Megint a Jóisten adott erőt, lehetőséget, munkatársakat, hogy ezt tudtam tenni, és azóta is nagyon fontosnak érzem, és szívügyem, hogy segítsünk azoknak a fiataloknak, akiket a Jóisten a papi szolgálatra hív, hogy fölkészítsük azokra a feladatokra, amik ebben a megváltozott világban várnak rájuk. Ma sokkal inkább arra kell felkészíteni a jövő papjait, hogy hogyan lehet megszólítani az embereket, hogyan lehet közösségé formálni őket, hogyan lehet összegyűjteni a családokat, hogyan lehet megszólítani az egyháztól távol levő jószándékú embereket. Ferenc pápa ezt a kihívást állítja elénk feladatul. Tessék kimenni az emberek közé. Tessék megszólítani őket. Tessék a ti hitetekről tanúságot tenni közöttük.
Püspök atya, én úgy hallom, hogy te ki is mégy az emberek közé.
És nem esik nehezemre. Jól érzem magamat, akár vonaton, ha utazom, akár ha biciklivel megyek a városba, ha itt a helyi piacunkon én is többiekkel együtt vásárolok az őstermelőktől. Ott vagyok közöttük, hiszen ők az én nagy nyájam, az én hívő népem, akiknért kaptam a szolgálatot. Hogy ilyen a természetem, ezt megint csak Jóistentől kaptam. Ezt nem tudatosan teszem, hanem egyszerűen közöttük érzem jól magam. Nagyon kedves nekem Ferenc pápának ez a hasonlata, hogy a bárányok között bárányszagúvá válik az ember, és visszaigazolja, hogy jó helyen van, ha a papnak bárányszaga van. Egy kedves kis interjú kötetben ezt a gondolatot fogalmazta meg az interjú készítője, hogy mindenhol pap vagyok. Püspökként is én pap vagyok. A püspöki szolgálat egy sajátos, még nagyobb felelősségű szolgálat a papságon belül. Az egyházmegyének is a papja vagyok, ugyanúgy, mint akkor a plébániámé.
Fontos, hogy közösségben, élő közösségben legyetek egymással.
Nagyon fontos dolog. Szoktam hangsúlyosan kérni a papjainktól, hogy keressék egymással a kapcsolatot, a találkozást, hogy az egyházközségek is szeressék, segítsék egymást, testvérként gondoljanak egymásra. Együtt tudjuk csak hitelesen képviselni az egyházat, az evangéliumot és az Isten országát ebben a világban.
Bárhol, ahol találkoztunk, azt éreztem, hogy átfolynak rajtad azok a szavak, amiről a Szentlélek akar adott helyzetben is időben beszélni. Valóban így van?
Valószínűleg így van. Gyakran előfordul. Minden prédikációra készülök. De amikor ott vagyok, és látom az embereknek a tekintetét, a visszajelzést, akkor ott formálódik már. És tényleg úgy érzem, hogy nem is igazán én akartam ezt így mondani, hanem én is ott hallok meg a kérdéseimre egy üzenetet, egy választ.
A szentmisében az ostját, amit előtte felajánlottál egyes szám első szemében, Jézusként elmondod a megelevenítő szavakat, fölemeled, pillanatok sorozata, és már Jézus testeként teszed le. És ugyanezt teszed a borral is. Ki lehet fejezni, hogy ez mit jelent a te oldaladról nézve?
Szent Pálnak van egy mondata, a Korintusiakhoz írt második levelében írja ezt, hogy tudok egy emberről testben-e vagy testen kívül, nem tudom. Elragadtatod a harmadik égig. Ő is így mondja, hogy nem tudja ezt elmondani. Misztérium, titok. Ezt nem szabad magyarázni. A misztériumot átélni kell. Minden szentmisénk egy elővételezett találkozás, amire a Jóisten bennünket meghívott. Az eukarisztia titka, csodája, egészen különleges gondoskodást, hogy én veletek vagyok minden nap, világ végéig, ezt tegyétek az én emlékezetemre, és aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Úgy éljük át a Szent Mise misztériumát, úgy éljük át, hogy utána meglássék rajtunk, hogy mi a jó Istennel találkoztunk. A mi papi életünkben, de én gondolom, hogy minden imádságos, hitben élő ember életében ott vannak ezek a misztikus pillanatok. Ezek a mi legbelsőbb titkaink. Nehéz erről beszélni. Ahhoz hasonlítanám, ahhoz az élményhöz, amit II. János Pál pápával való találkozásban éltem meg. Amikor már püspökként 2000-ben, a szent évben magyar zarándoklattal elmentünk Rómába, már nagyon idős beteg volt. A mi külön magyar szentmisénk után, amit ott volt a Szent Péter Bazilikába, nagyon jól tudom, hogy ez 2000. október 9-e volt, egy hétfői nap. Bejött oda, leült a trónusára, és mi egyenként oda mehettünk, püspökök. Akkor találkoztam először vele személyesen, ilyen közelről. Oda térdeltem eléje, megcsókoltam a gyűrűjét, de a szemébe néztem. És néhány nappal később egy kedves idős cserkész barátommal találkoztam, és rám kérdezett, azt mondja, messziről figyeltelek. Azt mondja, mi történt ott veled? Ott valami történt. És ezt én máig is így élem meg, hogy az a tekintet számomra Jézusnak a tekintete. Az a tiszta, őszinte, jóságos tekintet. Ez Jézusnak a tekintete. Na most valami ilyesmit élünk át mi papok a szentmisén. Hogy ide enged minket, ilyen közel enged magához. És hát ebből következik az, amit megint Szent Pál mond, hogy de hát erre vagyunk meghívva, hogy Jézusnak az arcvonásait öltsük magunkra. Hogy tényleg, ahogy ennek a szent életű pápának a tekintetéből Jézus nézett rám. Hát, hogy ehhez fölnőjünk, hogy akik velünk találkoznak, ők is bennünk Jézusra találhassanak. Megrendítő gondolatok ezek. Az ember fél ezt kimondani is. És mégis erre próbálunk felkészülni.
Könnyek jelentek meg a szemedben.
Nekem nagyon kedvesek voltak különösen a pilismarót éveimben a tezéi imaórák. Az a csöndes, szelíd, imádságos ének, amikor már az ember szinte nem is hallja az ének hangját, már csak a lelke rezonál. Ami gyönyörű egyházi zenénk, ének örökségünk, a Gregóriántól kezdve, a gyönyörű kórus énekeken keresztül, a szép, átélt, hittel átélt ifjúsági énekeinkig. Mind a lelkünket a Jóistenhez emeli, de ezt kell átadni az utánunk következő nemzedékeknek.
A mai kor új kihívásokat jelent a korábbiakhoz képest. Van olyan konkrét elképzelésed is, püspök atya, ami megvalósításra vár, és amiről talán már lehetne most is beszélni?
Ami újra és újra előkerül, és amit megint egy nagy ajándékként élek meg, ez a katekumenátus megélése, vagy gyakorlata, hogy a rutinszerű szentség felvétel helyett egy nagyon mély, őszinte felkészülés legyen a végleges elköteleződésre. Itt gondolok a felnőttek keresztelkedésére, ami most már egyre inkább jellemző a mi egyházunkban. Gondolok egy húsvét éjszakai gyönyörű liturgiára, ahol a tele templom előtt ott állnak a keresztelkedők, azok a felnőtt férfiak és nők.
Ők már tudatosan válnak keresztények.
Akik éveken keresztül készülnek erre. De ott van mögötte már az az élmény, a befogadó egyháznak a szeretete. Nem tanfolyam, nem egy gyors talpaló képzés, hanem a hitben való felnövekedés arra, hogy oda tudjuk adni az életünket az Úr Jézusnak. És itt ez megint nem a papnak az egyszemélyes feladata, hanem azoknak a hívő családoknak a közös ügye, akik őt szeretettel befogadják, nevelik, segítik, és tovább vezetik őket a megkeresztelkedés után. De ugyanez vonatkozik a bérmálkozóinkra is, vagy egyházi házasságot kötő fiataljainkra is, hogy érezzék azt, hogy itt egy személyes, szeretett közösség fogadja őket, és kíséri őket tovább. Ez az én álmom a jövő egyházáról. Naponta megtapasztalom, hogy ebbe az irányba vezet bennünket a Jóisten.
Ha egy pappá szentelésre váró fiatalember példamondatot választ, amit választ, nem véletlenül teszi.
Az első gondolatom Szent Pál rómaiakhoz írt leveléből, a 8. fejezetből való volt, hogy akik az Isten szeretik, minden javukra válik, mert ennek a folytatása az, hogy ő kiválasztotta és meghívta őket, hogy fiának képmását öltsék magukra. De akkor 66-ban osztálytársaim, barátaim, tanáraim lebeszéltek erről, mert erre nem fogok engedélyt kapni, hogy ezt ráírják a szent képemre. Akkor választottam egy másikat, Szent János leveléből, hogy Isten akarata az, hogy higgyünk fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást. Végül is ez került rá az új misés szent képemre. A püspöki jelmondatom egészen gyorsan adódott, amikor megtudtam, hogy püspök leszek, a nuncius úr ezt közölte is. Amikor beültem az autóba, és hazafelé mentem Esztergom felé, rögtön ez volt, hogy ne féljetek. A sátán körül jár és keresi, hogy kit nyeljen el, de erősen álljatok helyt a hitben. Akkor lett ez olyan egyértelmű, hogy a püspöki jelmondatom már ez lesz, hogy rendületlenül a hitben járjatok. Nagyon örülök a Mária Rádiónak, a reggeli indító gondolatokban ott van kinek-kinek mi a kedves szentírási mondata. Most már tudom, hogy az enyém is elhangzott, amit Szent Páltól vettem, hogy Jézus szeretett engem, és föláldozta magát értem. A papjainknak is szeretném mondani, hogy azonosuljanak azzal a szentírási igével, mondattal, ami a legközelebb áll a szívükhöz, hogy aztán az a későbbi életük útján is mindig eligazítást adjon, amire vissza tudnak tekinteni, ahonnan ők is erőt meríthetnek az első szeretett tüzéből.
És amit megélve hitelesíti is őket. Sokan imádkoznak különféle módokon. Püspök atya, te hogyan imádkozol? Mi az, ami leginkább megfogalmazódik a személyes imáidban? Mondjuk, amit este mondasz el.
Mindig ebbe foglalható össze, hogy köszönöm, hogy a mai naphoz is erőt kaptam. És ebben benne van az, hogy visszatekintve arra napra, hogy az a sok feladat, ami püspökként is rám várt, hogy az alatt nem roppantam össze. Mindig megérzem, hogy az Úristennek a védelme, oltalma alatt tettem a szolgálatomat. Ő adott erőt. Ezt megköszönni, hogy erőt adott.
A beszélgetés végén hogyan szólna a hálaimád, vagy egyszerűen az, amire most a Szentlélek indít?
Ez a kitüntető bizalom, hogy arra méltattál, Istenem, hogy a te nevedben szóljak, hogy a te nevedben tanítsak, hogy a te nevedben gyűjthessem össze a te hívő népedet. Ezt a bizalmat, ezt a kitüntető bizalmat köszönöm meg, Istenem.
Kedves hallgatók, Bér Miklós püspökatya tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Maria.
a lélek hangja.
A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.